Én is köszöntelek benneteket szeretettel ezen a vasárnap délelőttön, mikor is a Jelenések könyvéből szeretnék igét olvasni. Jelenések könyvének második fejezetéből az első 7 verset hallgassátok meg helyeteken ülve maradva. Tehát így szól Isten igéje Jelenések könyvének második fejezetéből, az első verstől elkezdve. Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartók között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benne álhatatosság. Terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. Az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartót a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Imádkozzon is. Hálát adunk neked, drágunk, ezekért az igékért, ezekért az üzenetekért, amely nem csak az akkori efezusi gyülekezetet szólította meg, hanem megszólít bennünket is. Bennünket is hívsz magadhoz, nekünk is üzensz. Hadd legyen fülünk meghallani a szavadat, a te hangodat. Amen. Azt gondolom, testvérek, hogy az újszövetségi szentírásnak és azon belül a Jelenések könyvének egy jól ismert szakasza az, ahol a 7 gyülekezetnek írt levelet lehet olvasni. Ugye van a Jelenések könyve, ez a mennyben lakozó Úr az ő szolgáján keresztül, János apostolon keresztül üzen a gyülekezeteknek. 7 gyülekezetet olvasunk így a Szentírásban, a Szentírásnak ebben a részében. Ezek a levelek abban is sajátosak, hogy nagyon-nagyon egyforma a felépítésük. Egyforma a szerkezetük, hogyha ezt a 7 levelet most így egymás mellé tennénk, akkor könnyen fel lehet ismerni az azonossági pontokat. Nagyon könnyen fel lehet ismerni a szerkezetnek az azonosságát. Hát hogyan is épülnek fel ez a levelek? Hogyha most erre a most felolvasott levélre gondolunk, akkor mik azok a dolgok, amiket látunk benne? Minden levél úgy kezdődik, hogy felszólítja az apostol, az Úr, hogy annak az adott gyülekezet angyalának írja meg valami. Mindegyik levél így kezdődik, és először is bemutatkozik. Mindegyik gyülekezetnek bemutatkozik. Itt azt mondja magáról, hogy aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár. Így jellemzi magát az efezusi gyülekezetnek, a Smirnainak azt mondja, hogy ő az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt, és ugyanígy végig tudnánk nézni mind a hetet. Aztán utána fölvázolja az adott gyülekezetnek a lelki állapotát, a jellemzőjét, és ennek megfelelően bátorítja, dicséri, vagy éppen inti őket, és valamilyen dolgra fölhívja a figyelmüket, amiben változniuk kell. Azután a hallásra, a szellemi hallásra hívja fel a gyülekezetet, és végül a győzteseknek, a győzőknek valamilyen ígéretet ad. Itt ugye az az ígéret a győzőknek, hogy aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. A másik gyülekezet ígérete az, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. Tehát így épülnek föl ezek a levelek. Ezek a levelek, mind a 7 levél konkrét gyülekezetnek szól, és egy konkrét helyzetben, élethelyzetben lévő gyülekezetet szólít meg. Hát ezek az az üzenet, ami megjelenik, ez nem egy elvont valami, hanem nagyon is konkrét, nagyon is aktuális. Az, amit elmond az efezusi gyülekezetnek, például, amit most olvastunk, az egy konkrét dolog. A gyülekezet van valami helyzetben, valamilyen lelki állapotban, és erre nézve üzen az Úr Jézus neki. Ugye azt mondja, hogy tudok rólad. Tudok cselekedeteidről. Milyen nagy dolog ez, amit most itt olvasunk rögtön ennek a levélnek az erejé. Nézzétek meg, mit tesz az Úr Jézus a mennyből? Dicsér. Dicséri a gyülekezetet. Megdicséri valamilyen dolog miatt, ami jó ebben a gyülekezetben. Azt mondja, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról, álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el azokat, hogy próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat. Tudom, hogy van benned álhatatosság. Tudom, hogy terhet viseltél az én nevemért. Tudom, hogy nem fáradtál meg. És ez olyan jó dolog egy hívőnek, Isten gyermekének hallani azt, hogy látja az Úr az ő életét, hogy lát bennünket, hogy látja őket, és tud a terheikről, tud a fáradozásaikról, tud azokról a kísértésekről, amelyekben benne élnek, és dicséri őket, megdicséri őket. Én azt gondolom, testvérek, ahogy elgondolkodtam ezeken az igéken, hogy nekünk embereknek olyan nagy szükségünk van dicséretre. Olyan szükségünk. Nézzétek meg, hogy mennyire természetesen működik az, amikor gyermekeket nevelünk, hogy dicsérjük őket. A legapróbb, a legjelentéktelenebb dologért is megdicsérjük a gyermeket. Most képzeljétek el, ha valaki állandóan csak szidást van. Állandóan csak a hibáira emlékeztetik. Állandóan csak számon kéri. Hát milyen az ilyen embernek a lelkülete? Olyan nagyon meg lehet ebben keseredni. Nem nézek rá, hogy nekem is, amikor munkahelyemen dolgoztam, vagy dolgozok, mennyire jól esett az, amikor a főnököm megdicsér. Hát ez jó volt. Ez jól csinálta. Ezt így kellett csinálni. És ez motivál bennünket. Ez segít bennünket. Ez erőt ad. Lehet motiválni büntetéssel, kétségtelenül. Ha ezt nem teszed meg, akkor ezt és ezt fogod kapni. Ha rosszul csinálod, ilyen is ilyen büntetést fogsz kapni. De lehet motiválni a dicsérettel is. Lehet motiválni az elismeréssel is. Jó az, amit csinálsz. Jó az, ahogy éled az életed. És ezt teszi az Úr Jézus a mennyből. Mielőtt bármi problémát fölsorolna, előemlegetne a gyülekezetnek, azelőtt megdicséri őket. Látom a fáradozásodat. Látom azt, hogy milyen állapodom, milyen kísértések között vagy, milyen nehézségek között vagy. Látom, elismerem, örülök neki. És ez az, ami megágyaz azután a problémának a felvetésében. Ez ágyaz meg azután annak, hogy föl le kell hozni, mert beszélni kell a problémákról is. Nem lehet csak dicséretben élni, ez egy másik szélsőség volna, mert kell jobbító szándékkal elmondani a gyülekeznek a problémáját, mi az, amiben változtatni kell. De mindennek előtt a dicséret az, ami ennek megágyaz, ami fertőtlenít, ami érzéstelenít. Hogyha injekciót kapunk, akkor azt mi szokott csinálni a nővérke? Hoz valamilyen sprét, és ráfúj arra a testrészünkre. Vagy valamivel éppen bekenni. Mi annak a cél? Hogy fertőtlenítsen, hogy érzéstelenítsen. Utána jön a tű, és aztán lehet azt beleszúrni. De előtte megelőzi valami gondoskodás, valami, ami elviselhetővé teszi. És bizony fájdalmas az, amikor van egy seb az emberen, és azt a sebet ki kell mosni, meg kell, ki kell fertőzni. Ez egy fájdalmas dolog. De kell, hogy megelőzze mindenek előtt ez az érzéstelenítés. És ezt teszi itt ezzel a gyülekezettel is, hogy először érzéstelenít. Először fertőtlenít. És ez a dicséretnek a célja. Testvérek, én azt gondolom, hogy mi emberek olyanok vagyunk, mi nagyon tudjuk egymást kritizálni. Gyülekezetekben is lehet ezt tapasztalni. Nagyon sokat tudunk bántóan beszélni, számon kérni, nem jól csináltad, miért így csináltad, miért nem úgy csináltad. Sokkal inkább kellene dicsérni. sokkal inkább kellene áldást mondani. Azt mondja az ige egy helyen, hogy mondjatok áldást, hisz erre vagytok elhívva, hogy áldást örököljetek. Mennyivel jobb áldást mondani, és mennyivel jobb az hallgatni, mennyivel jobb egy olyan légkörben élni az életemet, ahol helye van a dicséretnek, ahol helye van az áldásnak, ahol helye van a jómondásnak. Ebben magunkat gyakorolnunk kell, és erre mutat példát nekünk, ami úrunk az Úr Jézus is. Mi is címzettei vagyunk ennek a levélnek, ezeknek a levelek. Azt mondtuk, ugye, hogy ez 7 konkrét gyülekezetnek szólnak ezek az üzenetek, adott aktuális problémában, élethelyzetben lévő gyülekezetnek, de érezzük azt, hogy valahogy ezek a levelek mégis többek. Ezek a levelek fölül emelkednek korokon és időkön és gyülekezeteken, és ezek valahogy egyetemesen megszólítják Isten népét, Isten hívő gyülekezetét. És így címzettei lehetünk mi is ezeknek a leveleknek, mennünket is megszólít az Úr ezeken az igéken keresztül. Milyen jó is azt olvasni, ahogy mondtuk az előbb, hogy tudok. Tudok rólad. Ebben az igében, ennek a gyülekezetnek 2-szer is mondja azt, hogy tudok. És mindegyik levélben ott van ez, ahogy mondja a levél, mondja az Úr Jézus a gyülekezeteknek, hogy tudok. Tudok az életedről, tudok a helyzetedről. Ez milyen aktuális üzenet lehet számunkra is, hogy bennünket is ismer az Úr Jézus. A békéscsavai reménység gyülekezetről is tud az Úr Jézus. Bennünket is ismer az Úr Jézus. És igaz ez személyesen is. Ismeri az Úr az övéit. Ismeri az Úr az ő népének polgárait, az ő nyájának juhait. Ismeri az ő megváltottait. Tudod, kedves testvérem, ismer téged is az Úr. És azt mondja, hogy tud a te álhatatosságról, tud a te kísértéseidről, tud a te szenvedéseidről, tud a te élethelyzetedről, látja azt, amiben te benne vagy, látja azt, amivel te foglalkozol, látja azokat a terheket, amelyeket neked hordoznod kell. Látja és foglalkozik veled, és elismeri őket, mindazt, amit az ő nevéért teszel. Sokszor olyan nehéz, és olyan kétségbeejtő tud lenni az élet, és olyan nehéznek tudnak lenni a terhek. De milyen bátorító tud ez lenni, ha belegondolok, hogy a mennyei Úr ismeri az én életemet. A mennyei Úr tud az én életemről, tud az én dolgaimról, tud az én kísértéseimről, tud az én fáradozásaimról. Ismeri azokat a kérdéseket, amelyek ott vannak bennem, amelyek feszítenek, amelyek foglalkoztatnak, amire nem tudom az én megoldást, az én eszemmel megtalálni, hogyan döntsek, miképpen. Mindenről tud az Úr Jézus. Mindenről tud az Úr Jézus. És számíthatok rá, hogy foglalkozik velem, és foglalkozik az életemmel, hogy ismer engem, ismer bennünket. A nagyon nagy kérdés az, hogy amikor megszólít, amikor szól hozzánk, akkor hogyan fogadjuk az ő szavát? Kell-e annál nagyobb dolog egy ember számára, egy hívő számára, hogy az Úr megszólítja őt? Szóval érkezett egy levél majd 2000 évvel ezelőtt az efezusi gyülekezetbe. Elképzelném azt olyan szívesen, hogyha bele lehetne látni, vajon hogyan fogadták akkori hívők az efezusi gyülekezetnek a tagjai, mikor bejött az egyik előjáró a gyülekezetbe, bement, és azt mondta, hogy kaptunk egy levelet. Kaptunk egy levelet magától az Úr Jézustól. Az Úr Jézus üzen, ami gyülekezetünknek a mennyben. Itt van ezen a papíron vagy pergamenen, itt van leírva. János apostolnak volt egy elragadtatása, a szeretett apostolnak, ott Pátmos szigetén, száműzetésben. És látta az Urat a mennyekben, és az Úr megszólította, és az Úr fontosnak tartotta, hogy üzenjen nekünk, üzenjen a mi gyülekezetünknek, hogy leírjon dolgokat, hogy elmondjon dolgokat. Milyen feszült csend lehetett ott akkor, amikor olvasták ezeket az igéket, amikor olvasták ezeket az üzeneteket. Vajon mit éreztek akkor, amikor olvasták a dicsérő szavakat? Amikor hallották azt az Úrnak az elismerését? De mire gondolhattak akkor, amikor azt hallották, hogy van egy panaszom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. És hogyha nem térsz meg, akkor a gyertyatartót kimozdítom a helyéből. Mit gondolhattak ekkor ezek a hívők? Vagy mit gondolhattak a másik gyülekezetben, Szárdízban, akik arra gondoltak, hogy ők élők, és egyszer csak azt hallják az Úrtól személyesen, hogy te azt mondod, hogy élsz, pedig halott vagy. Vagy mit gondolt a laodicei gyülekezet, akire azt mondja az Úr, hogy kiköplek a számból. Mert lanyi meleg a te életed. Semmire való ez a hívő élet, ez a gyülekezeti élet, így ahogy vagytok. Semmire való. Mit gondolhatta ezek a gyülekezetek? Vajon megváltoztak? Vajon komolyan vették az intő szót? Vajon volt valóban megtérés, visszatérés? Hogyan reagálhattak? Nem tudjuk. Nem tudjuk. De nem is ez a nagyon fontos most számunkra, hanem az a kérdés, testvérek, hogyha az Úr megszólít bennünket az igény keresztül a gyülekezetben, hogyan reagálunk rá, akár gyülekezetileg, akár személyesen? Tudjátok, nekem van egy olyan meglátásom, lehet tévedek, lehet ezzel vitatkozni. Sokat mondják azt, hogy válságban van az ige hirdetés. Sokszor lehet hallani ilyen mondatot. Én azt gondolom, hogy lehet van ebben igazság. De nem csak az ige hirdetés van válságban, hanem az ige hallgatás is válságban van. Én már azt veszem észre, hogy a gyülekezeteket, a hívőket a szószékről nem lehet motiválni. Nem lehet, szinte nem lehet megszólítani. Pedig azt mondja az ige, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéjének a prédikálása, az Isten igéjének a hirdetése által van. És annyi ige hirdetést hallgatunk, meg mehetünk a YouTube-ra, bekapcsolhatunk jobbnál jobb ige hirdetéseket, és látszik az életünkön. Látszik az életünkön az, hogy vasárnapról vasárnapra ige hirdetést hallgatunk. Látszik az, hogy az Úr meg akar szólítani bennünket, és talán meg is szólít bennünket, és meg is érint bennünket, el is gondolkodtat bennünket, föl is ismerünk talán valamit az életünkből, és van változás, és van megtérés, és van megújulás, és van az Úr akaratához odahajlás. Nem az van, hogy aztán minden megy a maga a régi kerékvágásába. Nem jól van ez így. Nem tudom, hogy hogy reagált az Efézus gyülekezet. De hogyan reagálunk mi? Van bűnk a hallásra? Ahogy mondja az ige, nem véletlenül szólítja még így a levelek végén. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Van itt fülünk arra, hogy meghalljuk a léleknek a szavát gyülekezeti szinten, ami egyéni hívő életünknek a szintjén. És ha meg is halljuk a léleknek a szavát, van bennünk készség, hogy azt cselekedjünk, hogy annak nekidőljünk, hogy változtassunk ott, ahol változtatnunk kell. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ebben jó, hogy ebben gyakorolni tudjuk magunkat. Talán jobb lenne kevesebb ige hirdetést hallgatni, de azt megélni, annak azt komolyan venni, mint döntésszerűen, és az egyik fülünkön ki, a másik fülünkön pedig be. A végén, ahogy mondottuk, minden levéletben felszólít az Úr, ígéretet ad az Úr a győzteseknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Olyan jó az, testvérek. Ez az ígéret megint nem csak az efézusi gyülekezetnek szól, meg a szmírnainak, meg a többieknek, meg a filadelfiainak, hanem nekünk is, nekem is, neked is. Ha győzöl, akkor az Isten enni ad neked az élet fájáról. Az Úr Jézus enni ad az Isten paradicsomában. Ha győzöl, akkor neked sem fog ártani a második halál. Hogyha győzöl, akkor a te neved is föl lesz írva azokra a bizonyos kövecskékre. Te is kapsz egy új nevet a mennyben. Ezek az ígéretek nekünk is szólnak, személyesen szólnak meg bennünket. Az Úr bennünket győzelemre, győztes életre hív. Győztes élet. Sokszor olyan távolinak tűnik ez. Valahogy halljuk ezeket az ige hirdetéseket, halljuk ezeket az üzeneteket. Mégis olyan távolinak tűnik sokszor a számomra, győztes élet, amikor újból és újból szembe találom magamat kísértéseimmel. Újból és újból azt látom, hogy nincs erőm úgy szolgálni az Urat, ahogyan kellene. Úgy élni az én hívő életemet, ahogy az Úr arra engem elhív. Sokszor olyan távoli ez a győztes élet. És pedig igen. Pedig van ilyen, hogy győztes élet. Tudjátok, amikor ezeket az ígéreteket adja az Úr, és ez még hozzá lehet akár tenni a Jelenések 21-ot, hogy aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz, Amikor ezt halljuk, akkor ez azt jelenti, hogy a sok milliárd emberből, akik ezen a földön élnek, meg ezen a földön éltek, vannak olyanok, akikre az Isten úgy tekint, mint győztesekre. És ezeknek a győzteseknek szólnak ezek az ígéretek. De sajnos, ha van győztes, akkor van vesztes is. Akkor vannak vesztesek. És ránk is úgy akar tekinteni az Úr, mint győztesre. És ne legyen egy se közöttünk olyan, aki veszít, aki vesztes életet él ebben az életében. Szólnak nekünk ezek az ígéretek, és én most szeretném fölvázolni a győztes hívőnek a képét. Ez olyan, ismeritek a puzzle nevű játékot, azt a kirakós játékot, hogy bizonyos kockákat rakunk egymás mellé, és amikor az utolsó is a helyére kerül, akkor elébünk átárul valamilyen szép kép, valamilyen festmény, vagy fotónak a rajza, de ahhoz mindennek a helyén kell lenni. Most én ilyen darabokból szeretném egymás mellé tenni a hívő életet, a győztes hívőnek a képét, és remélem, hogy a végén, amikor az összes kocka a helyén lesz, akkor kiábrázolódik, kirajzolódik előttünk a győztes hívőnek a képe. Hát az első dolog, amit mondani kell a győztes hívő életről, az, hogy a győztes hívőnek van ellensége. Van ellenfele. Ki ez az ellenség, és ki ez az ellenfél? Meg egyáltalán miért is? Hogyan lehetne meghatározni, hogy mi a győzelem? Hogy ki, mi az, hogy győztes? Ki a győztes? Nagyon nagyjából talán úgy, hogy győztes az, aki valamilyen küzdelemben az ellenfele fölé tud emelkedni. Tehát, ha van győztes hívő, akkor kell lennie ennek a hívőnek ellensége is. Aki ellen harcolni kell, akit vagy amit le kell győznie. Azt nagyon világosan elmondja az ige, hogy ki nem a hívőnek az ellensége. Ki az, aki ellen nem kell harcolnia. Azt mondja az apostol, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem hogy a magasságban lévő szellemi hatalmasságok ellen. Nem test és vér ellen, tehát az én ellenségem nem Bakai Laci. És soha nem fogok Bakai Laci ellen küzdeni. Ő az én barátom, ő az én testvérem, de nekem nem ellenségem, akármelyik politikus mondhatnám, de az sem. Mert nem test és vér ellen van nekünk küzdelmünk. Ebben a világban igen, ott az a természetes, hogy az emberek küzdenek egymás ellen, és az egyik próbálja legyőzni a másikat, próbálja letiporni a másikat, ahhoz, hogy előbbre jusson a ranglétrán, ahhoz, hogy nagyobb hatalma legyen, nagyobb politikai tekintélye legyen, nagyobb ismertsége legyen, ahhoz le kell győzni a másik embert. A hívő nem küzd a másik ellen, elméletileg, gyakorlatilag sajnos igen. Sajnos igen, azért erre számtalan példát lehet látni. Hát ki ellen van a mi tusodásunk? Ki a mi ellenségünk? Három ilyet nevez meg a Szentírás. Egyikre azt mondja, hogy tehát erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Tehát az ördög ellen most gyűjtő névként mondjuk így, ő a nagy ellensége a hívő életnek, és mindennek, ami az isteni és az Istentől való. Aztán azt mondja egy más helyen az apostol, a test kívánsága a lélek ellentől, a lélekké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy azt, ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Vagyis ki a hívőnek a másik nagy ellensége? Saját magam. Az én régi természetem. Ahogy olvassuk az igében, az én óemberi természetem. És van egy harmadik ellenség, azt mondja János apostol írja a levelében, mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzze a világot, ami hívjuk. Tehát a harmadik ellenség a világ. A sátán, az óember és a világ. Ez a három szövetségesként összefog a mi hívő életünk ellen, a mi újjászületett életünk ellen, a mi hitünk ellen, azért, hogy legyőzön bennünket, és szövetségesként küzd a mi ellen. Tehát ez az első, az ülön ezt a képet látjuk, hogy bizony van ellenség, aki ellen nekünk harcolnunk kell, akit le kell győznünk, de ne a másik emberben lássuk az ellenséget, hanem önmagunkban, a világban, a hatással, befolyással van ránk, vagy éppen a sátáni hatalmasságokban. A puzzle másik kockáján pedig azt látjuk, hogy a győztes hívő a kísértések hazájában él. Sokszor már vereségnek tartjuk azt, hogy megint kísértéssel kell küzdenem, megint rám tört a sátán, megint a világ ilyen befolyással akar lenni felettem, az jó emberem már megint mozgolódik. Ez egy természetes dolog. A hívő kísértések hazájában él. Ez a három szövetséges, ez állandóan bennünket arra törekszik, hogy bűnbe vigyen, hogy az Istentől elszakítson, hogy az Úrtól elválaszol bennünket, elsodorjon minket. Milyen kísértései lehettek az efezusi gyülekezetnek? Voltak. Egész biztos, hogy voltak. Efézusról tudjuk azt, hogy a birodalomban Róma után a második legjelentősebb város volt, mintegy 500 ezer lakossal, ez egy óriási szám az akkori, ókori világban, egy ilyen városban élni, ahol ekkora a lakosság, és még azt is tudjuk Efezusról, az igéből is, hogy egy pogány kultusznak is volt a székhelye, erről is olvasunk. Tehát egy ilyen környezetben éli az életét ez a gyülekezet, nem csoda, hogy vannak neki kísértései, nem csoda, hogy a világ, az ördög hat rájuk, és állandóan el akarják sodorni, el akarja a gyülekezetet álmosítani, meg akarja fosztani azoktól az erőktől, amelyel az Urat tudják szolgálni. A kísértések célba vesznek bennünket, és nekünk ennek ellen kell állni. És nagyon jól tudja ez a három szövetséges, hogy mik a mi gyenge pontjaink. Ami erősségeinkben nem támadnak. Mondtál, engem soha nem támad az alkohollal az ördög. Soha. Semmilyen vágyam nincs rá, mert én ebben a dologban én nagyon erős vagyok. Ezt az uránti hálával tudom mondani, hogy utálom az alkoholt, nekem ezzel soha nem volt problémám, és azt gondolom, hogy nem is lesz. Na de ez nem jelenti azt, hogy ne volnának gyenge pontjaim, ne lennének sebezhető helyeim, számtalan helyen, és ez a három szövetséges ezt nagyon tudja, hogy azokon a pontokon keresztül lehet engem megfogni, lehet engem elerőtleníteni, lehet engem kétségbe ejteni, lehet engem elkedvetleníteni, és érzem ezeken a pontokon a támadásokat. De nekünk győznünk kell. Mi nem adhatjuk meg magunkat. Nekünk nincs ilyen olyan opciónk, mint a ökölvívónak, aki harcol az ellenfelével, és amikor már jó laposra van verve az óra, meg ezer sebből végzik, vérzik, már a kezét sem tudja fölemelni, akkor az edző bedobja a köröl között. És végre a küzdelemnek föladja. Nincs olyan opciónknak, mint a sakkozónak, aki látja azt, hogy vesztésre áll, minek küzdjek tovább, föláll, kezet nyújt az ellenfelének. Mi nem nyújthatunk kezet az ördögnek. Nem nyújthatunk kezet a világnak, nem dobhatjuk be a törölközőt, amikor az óemberünkkel küzdünk. Az, hogy vannak bukásai? Igen, vannak bukásai. De ez nem jelenti azt, hogy nekünk ne kellene kitartani, ne kellene felállni. Azt mondja a Zsoltáros, ne örüljél ellenségem. Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben is ülnék, az Úr az én világosságom. Ne örüljél ellenségem. Lehet most elbuktam. De van újrakezdés. Van bűnbocsánat. Lehet az Úrhoz menni. Van egy énekünk, amit azt szoktuk énekelni, hogy a sátán vádol megván bűneink miatt. Hadd vádoljon. Vádoljon csak. Én tudom, hogy az Isten megbocsátott engem. Nem tudom az ördögnek megtilani, hogy ne vádoljon. Nem tudom. De azt meg tudom tenni, hogy felvértezem magamat azokkal a fegyverzetekkel, az Isten igéjével, az Isten ígéretével, az Isten szeretetével, és tudom azt, hogy ezek csak vádak. Az Úr ezeken nem figyel. Mert az én bűneimet, az én vétkeimet megbocsátotta, azokat az ő háta mögé vetette. És így vezet át a harmadik puzzle-höz, amin azt látjuk, hogy a győztes hívő az harcban áll. Egy életen keresztül tart ez a harc, ami ellenségeink ellen, akik kísértenek, akik nekünk támadnak, de mi nem adjuk fel, mi harcolunk az Úr erejével. A negyedik darabkán azt látjuk, hogy a győztes hívő az önmegtagadó életet él. A győztes hívő önmegtagadó életet él. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek a kívánságaiknak. Vannak kívánságai. Egész biztos, ami bukott emberi természetünkből, tőle ezt nem tudjuk kiiktatni. Vannak kívánságok. Vannak olyan kívánságok, amikkel nincsen semmi probléma, de vannak olyan kívánságok, amik nem betölthetünk, amik nem teljesít. Harcolok ezek ellen a kívánságok ellen. Egész biztos, hogy az efezusi gyülekezet is abban a pogány kultuszban voltak olyan kívánságai, amik károsak voltak. És ezek ellen neki harcolni kell. Vissza kell térni oda az első szeretet tüzéhez, amellyel nemet tudok mondani minden ilyen dolognak, ami engem vele akar mondani ebbe az életbe. Aztán azt is látjuk ebben a kirakós darabkában, a következő darabja, hogy a győztes hívője az egy odaszánt élet. Odaszánom magamat Istennek a szolgálatára, odaszánom magamat az én tagjaimat. Azt mondja az ige, hogy a tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Odaszánt az én életem, nem félelemből, nem azért, mert muszáj, hanem önkéntesen. Olyan nagyon szép énekünk, Vezli János írta annak a szövegét, amiben azt énekeljük, hogy szívem nem ismer kényszert, önként szolgálom őt. A győztes hívőnek egy alapvető jellemzője ez, önként szolgálom az én megváltó uramat. Hálából, azért, amit értem tett, azért, mert engem megmentett, megváltott, megkeresett, kiemelt a bűnből. Aztán azt is látjuk, hogy a győztes hívő, ez már a hatodik, hogy a győztes hívő életben van fejlődés, van megújulás. Ezt is látjuk, ennek is van helye. Tulajdonképpen egy ilyen megújulásra hívja az Úr az efézusi gyülekezetet is. Van a gyülekezetnek egy óriási problémája. Azt mondja, hogy még úgy tűnik, minden rendben van köztetek. Tényleg, harcoltok, küzdtök, fáradtok és a többi, de talán még a vezetők sem látják azt, hogy ez már valahogy nem olyan, aminek lennie kéne. Még ugyan mozog a gép, még ugyan forog a kerék, de már csak a lendület viszi tovább. Ez olyan, mint amikor a kocsinak leáll a motorja, és még egy darabig gurul. A külső szemlélő azt hihetné, hogy minden rendben van, de a belső, aki belül ül, az érzi, hogy itt már a motorerő elveszett, itt már csak a lendület van, és nem sokára az autó meg fog állni. Elfogyott az üzemanyag. Akkor leáll a motor. És az üzemanyag, a hívő ember üzemanyagja, az az isteni szeretet. Kitöltetett a mi szívünkbe az Istennek a szeretete a Szentlélek által, mondja az apostol. És ez az, ami bennünket hajtani tud a szolgálatban. Ez a szeretet, ami arra motivál minket, hogy szolgáljuk az ellenségeinket. Ez az a szeretet, ami motivál arra, hogy áldást mondjunk még az ellenségeinkre. Ez a szeretet motivál arra, hogy áldozatot hozzunk az Úrért, hogy terhet vállaljunk az Úrért. Ez az isteni szeretet, ami az ember szívében csak úgy nem terem, de belénk áradhat az Istentől való szeretet. És ez a szeretet kezd elapadni a gyülekezetnek az életébe. És már nem olyan, amilyennek lennie kellene. Már nem úgy szolgál, ahogy a szolgálnia kellene. És ennek nem változtatsz. Ha a szívedet nem nyitod meg újra az Isten szeretete előtt, akkor a gyertyatartódat kimozdítom a helyéből, mondja az Úr Jézus. Tehát egy reformációra, egy megújulásra szólítja fel az Úr a gyülekezetet. Térjetek vissza oda, ahol voltatok, nyissátok meg újra úgy a ti szíveteket, ahol nyitva volt az Isten szeretete előtt, és újból töltődjetek meg az Isten szent lelkével, az Isten szeretetével, és szolgáljátok az Urat. És a hetedik dolog, hogy van szilárdság is a hívő embernek, a győztes hívőnek az életében. Azt mondja, hogy megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Vannak hitető beszédek ebben a világban. Vannak hamis munkások, állapostolok, akik beférkőznek, akik a hiteteket meg akarják fertőzni. De ti álljatok meg szilárdan abban, amelyben elhivattatok. Legyetek szilárdak, tartsatok ki szilárdan az Isten igéje, az Isten akarata mellett. És olyan sokat beszéltünk a győztes hívőről, hogy hadd mondunk egy mondatot magáról a győztesről. Ne sírj, mondja a mennyei parlament egyik tagja, íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid udóda, és felnyitja a könyvet és hét pekrétjét. Vagy azt mondja az Úr Jézus, aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Ő győztesként hagyta el ezt a világot, bár a világ szemében vesztes volt. Hát nem lehet győztes az, akit keresztre feszítenek, akit meggyaláznak, akit leköpnek, de mégis az ő győzelme abban állott, hogy legyőzte az ördögöt, legyőzte a világot, és az ő győzelme abban állott, hogy betöltötte azt, amire az Isten őt elhívta, betöltötte az ő küldetését. Ilyen győzelemre hív bennünket az Úr, és ezt a győzelmet, és az, ami a szükséges ez a győzelemhez, azt mind adni akarja nekünk az ő lelke által. Nyissuk meg hát szívünket, nyissuk meg hát fülünket, és fogadjuk le mindazt, amit az Úr ad, és éljünk győztes életet ebben a világban. Amen.